Ből a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Bővült a Miskolc értéktár, felkészült a főszezonra a Sátoraljaújhelyi Zemplén Kalandpark, újabb támogatással segíti a Nemzetiség Önkormányzat a hatvani romákat. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! A Miskolci Települési Értéktár Bizottság legutóbbi ülésén 4 olyan helyi érték is bekerült a hivatalos gyűjteménybe, amely nem csak a város történelmének a része, hanem ma is élő példái Miskolc kulturális és közösségi életének. A bizottság döntése értelmében az immár 68 helyi értéket számláló gyűjtemény része lett professzor dr. Kis János István sebész professzor munkássága, a Miskolci Görögkatolikus Nagyboldogasszony Székesegyház, a Miskolc Görömbölyi Pincesor és a Miskolci Salakmotorozás története is. A részletekről Bencs Ilona, a Miskolci Önkormányzat kulturális referense nyilatkozott rádiónak.
Június 17-én volt a bizottság legutolsó ülése, és 4 napirendi pontban értékelte ezeket a javaslatokat, és sikeresen mind a 4 javaslat, mind a 4 helyi nemzeti értékünk bekerült az értéktárba. Volt egy egészség és életmód kategóriában javasolt értékünk, professzor dr. Kis János István sebész professzor munkássága, aki hát tudjuk jól, hogy elég jelentős érdemeket szerzett a városnak ezen a területen. Professzor úr munkássága gyakorlatilag itt Miskolcon 1985-ben kezdődött. Az akkori Semmelweis kórház rendelőintézetének sebészeti osztályvezetőjévé nevezték ki. És neki már akkor feltett szándéka volt, hogy olyan elismerté tegye ezt az osztályt, és annyira kibővítse a spektrumát a tevékenységének, hogy azt országosan, de akár nemzetközi szinten is elismerjék, és az a helyzet, hogy a 20 éves munkássága alatt ezt el is érte. Rengeteg nemzetközi publikációja volt, 38 nyelven fordították ezeket a tudományos anyagokat, illetve hát a mellkas sebészet verziót dolgozta ő ki olyan szinten, ami gyakorlatilag Miskolcnak is a hírnevét országosan tovább vitte, és ennek köszönhetően az utókor számára úgy gondolta dr. Várhelyi Krisztina, aki a javaslatot megtette, hogy alkalmas arra, hogy helyi nemzeti értékként bekerüljön az értéktárba. Volt egy épített környezet kategóriában javasolt napirend is, ez a Miskolci Görögkatolikus Nagyboldogasszony Székesegyház, mint kiemelt épített örökségünk. Szemerszki Mihály parókus úr volt az, aki javaslatot tett a Miskolci Görögkatolikus Nagyboldogasszony Székesegyház, mint épített környezeti helyi nemzeti érték felvételére. Önmagában, ha azt nézzük, hogy püspöki székhelyé emelte Miskolcot ez a Székesegyház 2011-ben, már egy olyan kuriózum a városnak, ami nem csak épített környezeti kategóriában, hanem egyébként kulturális örökségként is megállná a helyét. Maga az alapkő letéte 1910-re nyúlik vissza, akkortól ismerjük a köznyelven is használt búzatéri templom fogalmát, de nyilván ez az elnevezés, ez az idővel kopott is, illetve hivatalos formában ez ma már görögkatolikus nagyboldogasszony székesegyházként ismert. Valamint volt még egy épített örökségünk, a Miskolc görömbölyi pincesorok. Az avasi pincesorok után gyakorlatilag Miskolc második legjelentősebb városrészi hagyományokat is őrző olyan területe, olyan épített öröksége, ahol több mint 500, akár napjainkban is működő borospince található, amire méltán lehetünk büszkék, hiszen még anno a görömbölyi téglagyárban gyártott téglákból épült föl, és ma is turisztikai szempontból is fontos látnivaló lehet, ahol nagyon jó kis események zajlanak az év során, mert rendezvény helyszínt biztosít például a görömbölyi ősznek, a görömbölyi kurucvigasságnak, szüreti napoknak, vagy akár a forralt bor és tepertő nap rendezvényének is. Illetve sportkategóriában javasolták a miskolci salakmotor történetét, a salakmotorozás történetét, Jelenleg a Miskolci Települési Értéktárban 68 helyi nemzeti értéket tartunk számon, ami azért egy elég jelentős kis gyűjtemény, és hát ezt szeretnénk is majd még bővíteni.
Az elmúlt hónapokban felkészült az idei főszezonra a Sátorajóhelyi Zemplén Kalandpark. A szabadidős létesítmény új vezetője, Magyarós Judit, sikerrel tekint vissza a tavaszi hosszú hétvégékre, valamint igyekszik a nyári programok mellett folytatni a létesítmény biztonságtechnikai és infrastruktúrális fejlesztését is.
A húsvét az egyenlő volt egy sokkal, iszonyatos mennyiségű ember, tehát tudjuk azt, hogy az ország valamennyi turisztikai attrakcióját ilyenkor megrohanják az emberek. Nálunk is hatalmas roham volt, nyilván Murphy törvénye szerint, ami elromolhat, minden elromlott, tehát hogy dupla munka volt, mindenki dolgozott, mindenki, akinek amúgy szabadnapja lett volna, vagy nem volt ügyeletes, vagy valami, nagyon jó bevételt generáltunk. A pünkösd az már egy kicsit gyengébb, nem csak nálunk, hiszen megnyitnak a strandok, és oszlik az embertömeg, tehát kevesebben voltak nálunk pünköskor, de nagyon jó bevételünk volt. Elvégeztünk minden olyan biztonsági ellenőr, minőségbiztosítás, amelyek az emberek egészségét szolgálják, meg biztonságos igénybevételt szolgálják. Megtörtént minden olyan eszköznek a megtisztítása, szervize, amelyet ritkábban használunk. Nem teljesen ide kapcsolódik, de megkezdődött az online rendszer kiépítése. Ehhez a wifi hálózatunkat bővíteni kell, tehát a háttérben megy egy ilyen műszaki felújítás is. Ez sajnos néha wifi problémákat okoz nálunk, olyankor van egy kisebb probléma a kártyafizetéssel, de igyekszünk néhány perc alatt megoldani, illetve ezeket a munkákat nyitvatartási időn kívül elvégezni, de nem mindent tudunk sajnos a kapcsolatok miatt. Futóversenyek, kerékpárversenyek fogják még a nyári programokat szélesíteni, jön a libegők éjszakája, fogunk bobok éjszakáját rendezni, tehát éjszakai bobozást, lesz olyan napunk a hídon, amikor tovább fogunk nyitva tartani, ezt a szigorú biztonsági előírások betartásával.
Aki hűsölni szeretne Sátoraljóhelyen, annak tökéletes választás a város felújított és újra nyitott városi úszodája. Bár az úszócsapatok edzései folyamatosak, emellett igyekeznek mindig szabad vízfelületet biztosítani a közönség számára is, mondta el Erdei János, a létesítmény vezetője.
Rengeteg gyerek lesz, de ez csak a 9-től délután 4-ig intervallumot érinti. Viszont az önkormányzat határozottan kikötötte, hogy mindig biztosítjuk a fürdőközönségnek a helyet, tehát a létszámtól és a vendégek számától függően mindig szorítunk annyi helyet, hogy itt aki napközben tud lejönni, azt továbbra is tudja használni. A medencéket ugyanakkor hétvégén viszont teljesen csak a közönségé mindkét medence. Továbbra is várjuk a bérleteseket, az úszó bérleteseket, akik fanatikusan járnak egész évben továbbra is a reggeli úszásokra, de oda csak a bérletesek tudnak bejönni, mert a pénztár az 8 órakor nyit. Így tehát este 8 órakor lesz most a zárás, mert már nincsenek esti edzések, és a hétvégén is 8 órától este 8 óráig várjuk a hűsölni vágyókat.
A nemzetiségi önkormányzatnál rendszeresek azok az akciók, amikor segítenek a hatvani romáknak. Nemrégiben a gyermeknapon is ingyenes jegyeket osztottak a játékokra, az évzárókon külön elismerő okleveleket adtak át azoknak a roma diákoknak, akik jó eredményeket értek el, ezzel inspirálva őket a tanulásra. Most pedig a nyári kikapcsolódást támogatják, strandbelépőket adtak a családoknak. Egy belépővel 4 fő mehet a strandra, így összesen 400 ember számára tudnak segítséget nyújtani, hogy a nagy hőségben kikapcsolódhassanak, mondta el ifjabb Baranyi Bracsó Béla. A képviselőt tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Fontos nektek ez az összefogás?
Persze, mindenképpen, ezt egyébként évek óta csináljuk, és azt gondolom, hogy egyre eredményesebben. Szóval igen, vannak terveink, sok tervünk, amik megvalósításra várnak még.
A gyerekeket értékeltétek. Tehát igen. Tudjuk azt, évek óta figyeljük, hogy hol mesemondó verseny, hol romagála, hol tehetségkutató, rajzverseny, pályázatokon való részvétele a fiatalokkal. Tehát ezt így látjuk. Aztán ezek szerint figyelemmel kíséritek bármely iskolában roma tanulókat. Mi a tapasztalat, Béla?
Hát most már idén a negyedik éve, hogy 5 hatvani általános iskola dolgozik együtt a hatvani roma önkormányzattal.
Ez mit jelent, hogy együtt dolgozik, együttműködésetek
van? Így van, együttműködünk abban, hogy a tehetséges roma diákokat képviseljük, megmutassuk, illetve elismerést szerezzünk nekik itt 60-ban.
Ez azt jelenti, hogy már van azért rálátásotok, hogy a tehetségek felkarolásával elértetek már olyan eredményt, vagy tudtok olyat mondani, hogy valakiből mondjuk már elindult egy tehetséges zenei tanuló, vagy éppenséggel valamilyen tehetség irányába elindult. Tehát, hogy azt látjátok, hogy elkezdődik valamilyen folyamat, és elindulnak egy olyan tanulási irányba, hogy akár zene, akár művészet, akár tehetség?
Igen, ugye ez ugye úgy kezdődött ugye 4 évvel ezelőtt, hogy igazából a 3-as átlag, és azt beszéltük meg az igazgatókkal, mert minden évben egyeztetünk, hogy melyik roma tanulók azok, akik eredményesek és megkaphatják ezt az elismerő oklevelet a hatvani roma önkormányzattól. És akkor az első évben 3-as átlagra kapták meg. Következő évben már 3,5 és 4 és 4,5. Most már kitűnt. Folyamatosan motiválva vannak, és azt vesszük észre, hogy igenis ennek van eredménye.
Most pedig azt találtátok ki, hogy akkor menjünk a strandra megmártózni egyet, hűsölni ebbe a kánikulába. Igen. És a hátrányos helyzetűeknek támogatásképpen strandbelépőt adtok, ez így van, és hogyha igen, akkor mit lehet róla tudni?
Olyan hagyomány, amit szinte minden évben megvalósítunk. Ez azt jelenti, hogy a nyári szünet, hova szeretnének menni az emberek? Strandolni.
Hűsölni.
Így van. És ezért a 60-i roma önkormányzat 100 darab 4 fős családi strandbelépő
jegyet. 400 ember.
400 ember, így van. Osztunk ki, teljesen ingyenesen, 60-i lakcímkártya szükséges a belépéshez. Egy a strandfürdőben.
Végül az időjárásról. Holnap sok felhő lesz felettünk, több helyen várható eső, zápor, zivatar, felélénkül megerősödik a szél. A hőmérséklet szerdán hajnalban 14-15, napközben aztán csupán 20-21 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. július 8-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Főbb híreink egy-egy mondatban. 44. alkalommal rendezték meg az országos borversenyt. A közszolgálati tisztviselők napja alkalmából tartottak ünnepséget a napokban Nyíregyházán. Sztárfellépők várják az érdeklődőket a Dalbazárt nyár programra július 15-én a Márai Központban. Ezek a mai adás témái, most mondom a részleteket. A közszolgálati tisztviselők napja alkalmából tartottak ünnepséget a napokban Nyíregyházán. Az önkormányzatnál 10, 15, 20 és 25 éve dolgozó közszolgálati tisztviselők munkáját elismerő oklevéllel és pénzjutalommal díjazták, emellett kiosztották a kiváló szakszervezeti tag elismerést, valamint a szakszervezeti hűségért járó okleveleket is. Az ünnepségről Jászai Menyhért, Nyíregyháza alpolgármestere nyilatkozott.
Ez egy államig elismert hivatalos ünnep. A meghívottak vendégköre az a polgármesteri hivatal munkatársai, hiszen ők az ünnepeltek. Az ő munkájukat köszönjük meg, az egész esztendőben végzett elismeretes hivatástudattal eltöltött munkájukat, és ilyenkor átadjuk az önkormányzat által adományozott Majerszky Béla díjat, a kiváló köztisztviselő díjat, és emellett a hűségjutalmakat adunk át, akik 5, 10, 15, 20 vagy akár 40 éve is a közszolgálatban dolgoznak. Nagyon nagy rendszer az, amelyet ők igazgatnak és kézben tartanak. Gondoljunk csak a hatóságügyekre, helyi adók, szociális támogatások, kérelmek, gyámügyi problémák, hatósági engedélyek. Szóval nagyon sok területen végeznek hatósági munkát a főépítési osztály, nagyon sok embert, céges szervezetet érint. Egy másik nagy terület az önkormányzat vállalkozásainak, intézménynek a fenntartása, kontrollja, fenntartói kontrollja. Gondoljunk bele, hogy 13 intézménye van az önkormányzatnak. Itt a kultúrás intézményektől kezdve a színházon keresztül nagyon sok intézményről és gazdasági társaságról beszélhetünk. A döntés előkészítés, a nyomonkövetés, a végrehajtás, az ellenőrzés az itt történik nálunk. És egy harmadik nagy terület, amit szándékosan hagytam utoljára, hiszen nagyon látványos a beruházások, fejlesztések, amikor épül egy új út, vagy éppen ipari park fejlesztésről beszélünk, akkor az mindenki számára látható. De sokszor évek hosszú munkája van benne, amikor átadunk egy épületet.
Idén Tótné Gerber Mónika anyakönyvvezető kapta a Majerszky Béla díjat.
31. éve dolgozom itt az önkormányzatnál. Én úgy gondolom, hogy egy igazi nagy család ként családnak vagyok az egyik tagja. Maga az anyakönyvvezetőség pedig egy csodálatos munkakör, én úgy gondolom. Nagyon színes, rengeteg emberrel foglalkozunk, és nagyon-nagyon szeretem magát ezt a munkakört, és nagyon nagy megtiszteltetésnek érzem ezt a kitüntetést, amiben most részesülök. Hát váratlanul is ért, és nagyon-nagyon örülök és boldoggá tesz, hogy elismerik az eddig eltöltött itt lévő munkámat.
A 44. alkalommal rendezték meg az ország legnagyobb presztízsű bormostráját, az országos borversenyt, melynek célja, hogy bemutassa hazánk legkiválóbb borait és elismeri a borászatok kiemelkedő teljesítményét. A versenyen a mátrai borok is előkelő helyen végeztek. A részletekről Nyilas Ilonát, a Mátrai Hegyközség tanácselnökét hallják.
Ez mindig megelőzi az adott borvidékeknek a borversenye, és az ott aranyérmes díjat szerzett borok neve erre az eseményre. Annyi könnyítése is van a bortermelőknek, hogy a nevezési díjnak a felét a hegyközségek nemzeti tanácsája, a másik részét pedig az adott hegyközség, tehát tulajdonképpen így ingyenes a nevezés az aranyérmet nyert boroknak. Nagyon várják ezt a borászok, hiszen azért, aki ezen a versenyen aranyérmet nyer, az kommunikálhatja is ezt később a borán, mert fog kapni egy ilyen kis matricát, amire ráragasztva a vevő is láthatja, hogy igen, ez egy kiemelt bor. 60 aranyérmes bor lett a borvidéki borversenye. Nem mindenki nevezett ezek közül. Azt hiszem, hogy 43 nevező indult az országos borversenyen a mátrai borvidékről. Díjazták ugye természetesen a fehér borok, a vörös borok, a rozé borok, gyöngyöző borok, pezsgők kategóriában, valamint a késői szüretelésű érlelt édes borok kategória volt. Általános pontozás az az OIV rendszer által, tehát a Nemzetközi Borászati Szervezet által létrehozott pontozási rendszer alapján történt, aminek lehet nagy arany, arany és ezüstérmes, valamint külön díjas díjazásai, és valóban úgy, mint ahogy már mi is elkezdtük itt a borvidéken, most az országos borversenyen is így történt, hogy volt a szakmai, voltak a szakmai zsűrik, és ezen kívül egy úgynevezett társadalmi zsűrik, amik a gasztró, az influencer, a művészeti világ verbuvált, vagy szívesen látott vendégek kóstolták a borokat, és ők, mint a nagy közönség által értékelték ezeket a nedüket.
Sztárfellépők várják az érdeklődőket a Dalból zárt nyár zenés este július 15-én a Márai Központban Egerben. A programról Gonda László bárzenész programszervező nyilatkozott.
Most a Dalból zárt nyár lesz. Na most, ez egy belépős rendezvény, amire lehet jegyeket váltani, a Tudinforma legkézenfekvőbb szerintem, de online is lehet, megtalálnak mindent. És négy kiváló énekessel állunk színpadra. Hát legtöbbet játszom most Szulák Andrával, vele járjuk az országot, nagyon szeretjük egymást a zenekart, tehát őt kértem, hogy a jubileumon legyen őt itt. A közönség akárhányszor jön, mindig imádja, és tehát házas koncertek vannak az ország egészében. Lesz benne két, illetve három olyan előadó, akivel még nem dolgoztunk. Az egyik Agárdi Szilvi, ő egy vak énekesnő egyébként, hát szerintem fantasztikusan énekel. Tehát ő lesz az egyik ilyen vendég. A másik Verép Tamás, akit szintén ismerhetnek, médiából is, illetve operettszínházban fantasztikusan énekel, és akit nagyon-nagyon szeretnek, én is megmondom őszintén, nagyon tehetséges, alázatos, de talán a Sztárban volt a legnagyobb az alakítás, amikor a Tóth Gabit alakította, ő Péter Samek.
Igen.
Úgyhogy ez a négy énekes lesz.
És a Gonda Music
és
Band.
És természetesen a zenekarral állunk, úgyhogy várjuk nagyon. Azért ez egy jó nagy tér, nagy színpaddal.
Kora esti hírmondó.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsetessék a Jézus Krisztus! Ezen a héten ismét megtelik élettel Egerszalók, hiszen idén is megrendezik az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseményét, az Egerszalók ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot. A Szalók 2025 mottója a Szent Évhez kapcsolódóan a remény zarándokai, amely remekül tükrözi az esemény szellemiségét, közösségben keresni a hit, a szeretet és a jövő útját. A négy napos találkozó nem csak lelki feltöltődést, de felejthetetlen közösségi élményeket is kínál. A programban előadások, tanulságtételek, műhelyfoglalkozások, közös imák, szentségimádások, koncertek és vidám közösségi események váltják egymást. Csütörtökön a nyitó előadást Vizi János atya tartja, majd este a nyitó szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatja be. A napot a Ciszternlánc koncertje és szentségimádás zárja. Pénteken Kósede atya előadását is meghallgathatják a résztvevők. Tanúságtételek gyónás lehetőség és egy színdarab is várja őket. Szombaton Játszinta nővér és Földi Kovács Andra lesznek az előadók, este pedig Eukarisz koncert és Fáklyás körmenet koronázza meg a napot, a Táncház zárja az estét. Vasárnap a záró előadást és a záró szentmisét Vitális Gábor atya tartja. A búcsúzás és a pakolás majd, ami ezután következhet. A program során a résztvevők számos kiscsoportos beszélgetésen és lelki elmélyülés segítő alkalmon vehetnek részt, miközben új barátságok, életre szóló emlékek születnek. Az esemény kiváló lehetőség arra, hogy a fiatalok elcsendesedjenek, megerősödjenek hitükben, és közösen gondolkodjanak arról, mit jelent ma a remény zarándokának lenni. Rádiónk több műsora keretében is kapcsolja majd a helyszínt, a szentmiséket is sugározzuk, és lesznek élő közvetítések a Szent István Televízió YouTube csatornáján is. Vasárnap ünnepelték a hívek a Sajóládi Sarlós Boldogasszony templom búcsúját, a helyszínen készült Farkas Erzsébet összefoglalója.
Július 6-án, az évközi 14. vasárnapon tartották Sajóládon a búcsút Sarlós Boldogasszony ünnepén. Az ünnepi szentmise elején Varga Béla, sajóládi plébános így köszöntötte a jelenlévőket.
Csértessék a Jézus Krisztus!
Mindenekelőtt, amen!
Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit sajóládi templomunknak búcsú ünnepén, amikor Sarlós Boldogasszonyt köszöntjük, és kérjük az ő imáját és közbeni járását mindannyiunkért, akik jelen vagyunk e szentmisén, családtagjainkért, szeretteinkért, egyházközségünkért, magyar hazánkért. Megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm Kubala Róbert plébános atyát, Miskolc Szent Anna templom plébánosát, ki elfogadta a meghívást a mai napra, és velünk együtt örül, örvendezik, és imádkozik ezen a szép napon. Örömnap ez a számunkra, hiszen itt vagyunk templomunknál előtt. Nem mondtam azt a templomunkban, mert nem vagyunk oda bent, de mégis nagy-nagy öröm számunk részen, mindannyian nagyon jól tudjuk, nemrég újult meg templomunk külső része, homlokzat, tetőszerkezet, torony, toronysisak, keresztek, templom belsőnknek egy része is, márciusban esett főpásztor atyánk megáldotta, felújított templomunkat, és most a nyárnak kezdetén, vagy lassan már derekán, pedig ünnepi búcsúi szentmisével köszöntjük pátrónánkat, boldogságos szűzanyát, és kérjük az imáját, hogy találkozásunk ezen a mai napon a szentmisében az Úr Jézus Krisztussal méltó legyen keresztény nyerekünkhöz.
Most Gubala Róbert atya szent beszédéből idézünk néhány gondolatot.
Szép ünnep ez, és ebben a ünneplésben itt vagyunk, jól lehet maga az Úr Jézus Krisztus, aki templomot, sátrat vert közöttünk, és most az ő édes anyjára, a boldogságos szűzanyára tekintünk, aki szintén hordozta, majd adta őt minékünk, a mi üdvözítőnket és megváltónkat. És az egyházi folyamán mindannyian katolikus emberek az ő tiszteletében és ünneplésében sok-sok momentumot kiemelünk az üdvösség történelmünkben, amikor föltekintünk rá, mert hallottuk az olvasmányba is, örvendezzél Sion leánya, örvendezzél rólyongjár Jeruzsálem, Isten levette rólad a gyalázatot és a szégyent, és újra föl akar téged emelni. Igen, kedves testvérek, a találkozás Jézus Krisztusban valósult meg a legtökéletesebben, amikor testet öltött és emberré lett, és itt élt közöttünk. És ő akar bennünket fölemelni emberségünkben, Isten gyermekségünkben. És amikor ezen az ünnepen a szűzanyára tekintünk, azt mondjuk, hogy áldott vagy. Áldott vagy te az asszonyok között. Isten felruházta őt a szépségével, a kegyelemmel, annak gazdagságával, de nem csak áldott lett, hanem áldó is. Áldó is. Mit is jelent ez? Hogy mi is ebben az életben nem csak áldottak vagyunk, mert, hogy mondtam is, Istennek gyermeke lettünk, a Szentlélek templomává váltunk, a mennyország örökösévé, az egyháznak, Krisztus titokzatos testének a tagjává váltam, amikor én Isten gyermekévé lettem a keresztség által, megáldott engem az Isten, és ebben a megáldottságomban küldetésem is van, hogy én is áldó legyek elsősorban, akik ott vannak körülöttem, a családjaim számára, a munkatársaim számára, a hozzátartozók rokonaim számára.
Sarlós Boldogasszony ünnepén a sajóládi búcsú körmenettel ért véget.
Az elmúlt percekben Farkas Erzsébet beszámolóját hallották az idei sajóládi búcsúról. Július 18-a és 20-a között következik a 8. Debrői Gitárnapok programsorozat. Július 18-án este 7 órától Csáki András Liszt Ferenc díjas gitárművész koncertje Aldebrőn a Római Katolikus Templomban lesz, Július 19-én 19 órától Szurgyi Gergely gitárművész koncertje Feldebrőn a Római Katolikus Templomban, július 20-án este 7 órától pedig a Gitárnapok gitárzenekarának és résztvevőinek koncertje lesz meghallgatható, a gitárzenekart vezényli Fellegi Dávid gitárművész, a helyszín az Aldebrői templom. Az idei évben dr. Seres Borbál a gitárművész mester kurzusára lehet jelentkezni. A kurzuson az aktív és a passzív részvétel is ingyenes, mint ahogy a belépés minden programra ingyenes. A Kalász Katolikus Asszonyok Lányok Szövetsége idén augusztus 2-án tartja hagyományos találkozóját, a Pettendi Pikniket. A Kalász jelenleg civil egyesületként működő, a Magyar Katolikus Lányokat és Asszonyokat Összefogó Szövetség. Szervezetük alapegységei a Kalász csoportok. A Kalász 1936-ban alakult meg, 46-ban működését betiltották, 1909-ben alakult újjá. Az egyesület célja a lányokat és asszonyokat segíteni abban, hogy a katolikus hit és tiszta erkölcs alapján tudják betölteni a sajátos női hivatásokat a társadalomban, az egyházban és a családban. A Kalász célja a társadalomban megerősíteni a keresztény katolikus értékrendet az asszonyokon, lányokon, édesanyákon keresztül és nemzeti kultúránk hagyományaink ápolásával. A Kalász sajátos feladata, hogy a nőket támogassa női szerepeik örömteli megélésében, és közösséget biztosít a hozzá kapcsolódó nőknek. A Kalász az egyházközségi plébániai élet kiteljesedését szolgálja, ápolja a családok közötti kapcsolatot, közösségi megmozdulásokat szervez, például lelkinapokat, táborokat, csoportvezetői képzéseket. Női csoportjai között olyan is van, ami nem plébániához kapcsolódik, hanem regionális. A Kalász rendes tevékeny tagja a Katolikus Női Szervezetek Világszövetségének. Az Európai Régióért felelős alelnöke a Kalász tagja. A Pettendi Piknik a Kalász legnagyobb ünnepe, amit minden év augusztusában a Kalász bölcsőjénél, az alapító Lutzenbacher Rita volt birtokán, a kápolnásnyék melletti Pettenden tartanak. Szeretettel hívnak a Kalász iránt érdeklődő minden lányt és asszonyt az Urunk színeváltozása kápolna melletti hangulatos ligetbe. A gyülekező, tehát augusztus 2-án 10 óra 30 perctől, a program 11 órakor szentmisével kezdődik, melyet Sankó László újpesti plébániai kormányzó celebrál. Ezt követően tanulságtételek, kiscsoportos beszélgetések, kézműves vásár és piknik szerepel a programban. Az ünnepséget a kápolna falán lévő emléktábla megkoszorúzása zárja. Szeretettel várják a híveket a második krisztusi szeretet napjára, Torna Szent Andrásra, majd augusztus 17-én vasárnap. Ima, közös éneklés, előadások szerepel a programban. A Torna Szent Andrási Árpádkori ikerszentélyes templom és benne a freskók közül kiragyogó többalakos Szent Ilona ábrázolás páratlan a Kárpát-medencében. Szeretettel várnak mindenkit. Ajánlom figyelmükbe a Szent István Rádió ingyenes mobil applikációját. Régóta ott vagyunk már az interneten, de hogy az alkalmazások a különböző okoseszközökre elterjedtek, mi is lépést tartottunk és elkészítettük azt az applikációt, ami ráadásul több mindenre lehetőséget ad a műsor hagyományos hallgatásán túl. Így a napi evangélium mellett híreket is lehet találni, és közvetlenül csatlakozhatnak a Szent István Rádió közösségi média felületeihez, tehát a Facebook és Instagram oldalunkhoz. Az alkalmazás díjmentesen elérhető Androidra a Google Play és iPhone-ra az Apple Store áruház felületén. A tél vége óta új látványossággal várja látogatóit Egerben az érseki pincerendszer. Hernád Fői Csaba, az egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont igazgatója elmondta, a vezetett túrák során a pincén keresztül folyó patakvizének erejét felhasználva különböző vízkerekek és vízemelő attrakciók kerülnek bemutatásra. A séták során továbbra is meg lehet ismerkedni a pince egyedi világával, lehetőség nyílik az egriesek bora címet elnyert borok kóstolására, valamint a kézműves borsodnádas Molnár Kalács ízeinek felfedezésére. A gyerekeknek bor helyett természetesen alkoholmentes szőlőmustot kínálnak. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Az Egri Főegyházmegye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Fekete Gábor és Kriston Tamás. A szerkesztőt Klész Beátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap várjuk Önöket, ugyanebben az időpontban, viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
doubt be the furthest from our minds. So we can continue to be and know that we should be here. And we can see the light inside. As it gets more complicated, simplicity must arise. So we can follow in this feeling. And we can keep this song alive. To be talking. Questions. Yes, there is red tape on the ground. A simple truth can cut through anything. Just touch bass and make this sound. I'm
a régió sportja.
Újabb labdarúgó leigazolását jelentette be az NB1 Borsodabói Zemplén vármegyei újonca, a Color City Kazincz Barcika SC együttese. A hagyományos családi nappal és napközis táborokkal zárta a szezont a Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Sportegyesülete. Pap László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. 19 bajnokság dobogós csapatait, a sorozatok gólkirályait és a legsportszerűbb egyesületeket is díjazták az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett idényzáró gálán. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Újabb labdarúgó leigazolását jelentette be az NB1 Borsodabói Zemplén vármegyei újonca, a Color City Kazincz Barcika labdarúgó csapata. Kuttor Attila vezetőedző gárdájához Szőke Gergő személyében egy fiatal 21 esztendős középpályás érkezik az MTK-tól. A futballista legutóbb a fővárosi Kékfehérek második csapatában rúgta a labdát, de 4 NB1-es összecsapáson is pályára lépett az első csapatnál az előző szezonban, igaz, összesen 16 perc erejéig. A hagyományos családi nappal és napközis táborokkal zárta a szezont a NYIKSE, azaz a Nyíregyházi Kosárlabdát Szeretők Sportegyesülete. Az elmúlt szezonról Balogh Béla elnököt hallják.
Én azt gondolom, hogy egy nagyon sikeres 2024-25-ös bajnoki évet zárt a NYIKSE utánpótlás terén. Nyilván az elmúlt években a felnőtt csapatainkat egyre jobban visszaszorítottuk, működési feltételeket nem tudtunk olyan magas színvonalat teremteni, illetve hát nagyon nehéz már a másodosztályban vagy harmadosztályban szerepeltetni csapatokat, de az utánpótlás pedig 2019-től már folyamatosan erősítjük, és már most kezd beérni ennek a munkának a gyümölcse, hiszen már U11-es és U12-es csapataink is rendkívül szépen szerepeltek, de az U14-es csapat is regionális szinten ők is nagyon szép eredményt értek el, de hát U12-es csapatunk és U11-es csapataink az ország legjobb 16 csapatában benne vannak, sőt a B-döntőben az U12 a 13. lett, ez a közel 400 csapatból ez nagyon szép eredménynek mondható, én úgy gondolom, illetve az U11 szakmai tornán is mindössze a Vasastól kapott ki a csapatunk abban a 4-es csoportban, tehát szerintem ez is figyelemre méltó. Nagy hangsúlyt vetettünk most az U14-re, majd a következő szezonban, és igyekszünk kihasználni ezt a flow-t, ezt a csapatot, azt a csapat kohéziót, azt a szülői támogatást, ami mögötte van, hiszen kellenek a szülők is minden sikeres csapat mögé, és ezeknél a csapatainknál most szépen összeállt ez a szülői támogatás. Közel 300 körül vannak az utánpótlás játékosaink, nyilván még vannak a felnőtt játékosaink, nem utolsó sorban azért hagy emeljem ki, hogy a felnőtt játékosaink is vannak, vagy nagyobbak is, hiszen a megyei bajnokság, felnőtt bajnokságban 3 csapatot indított a NYIKSE a 7-ből, és ebből a második, harmadik és az 5. helyet szerezte meg csapatunk, úgyhogy szerintem ez szép eredmény, de felnőttekkel együtt szerintem körülbelül ugye a 350 lehetünk, mi nyiksések, és 8 edzőnk van, akik folyamatosan viszik a csapatokat. Ezen kívül palánta csapatunk is volt az elmúlt szezonban, 15 palánta csapat, és ugye az országos bajnoki rendszerben pedig 13 utánpótlás csapatunk indult. Szóval ezek szép számok, vármegyei szinten is kiemelkedőek.
Balogh Béla beszélt arról is, hogy elegendő edzéshelyszínük van-e.
Edzéshelyszínből sosincs elég, edzésidőből sosincs elég, és edzésből sem lehet soha elég. Nyilván törekszünk és bízunk abban, hogy az eddigi intézmények, az eddigi iskolák, amelyek kvázi bázisiskolaként szolgálnak nekünk egy vármegyei megállapodás alapján, amelyet a kosárlabda a szervezetek kötöttek, és a szakszövetség is jóvá hagyott. Szóval ezek mentén bízunk benne, hogy ezek az iskolák továbbra is mellettünk lesznek, illetve a tankerület és a szakképzési centrum, Nyíregyházi szakképzési centrum is továbbra is támogatja egyesületünket azzal, hogy helyet biztosít ezeknek a tehetséges fiataloknak. Az utánpótlás csapatainkat szeretnénk erősíteni, és nyilván az U14-es csapatig. Mi elsősorban U14-ig szeretnénk élvonalbeli csapatokat nevelni, ezt követően bízom benne, hogy oda találnak, hogyha segítő és nyitott fülön helyszínekre találunk, akkor oda találnak Nyíregyháza élcsapatához is, és ott tudják majd a pályafutásokat befejezni, vagy kiteljesíteni, hogy a felnőtt csapatba, vagy a legmagasabb szintű U19-es csapatba kerülnek. Ami nagy büszkeség még, hogy lányvonalon is egyébként szép eredményeket értünk el, hiszen ott már ott is a teljes szortiment megvan, vagyis hát U11-től egészen az U18-as csapatig indítunk lánycsapatokat. Nyilván ez egy kicsit szűkebb kerettel vagyunk, de bízunk benne, hogy a lányvonalunk is továbbra is ugyanolyan dinamikusan és szépen fejlődik, mint az elmúlt évben. Erre is szeretnénk koncentrálni a jövő bajnoki évben.
Papp László debreceni polgármester pozitív jövőképet vizionál a Lokival kapcsolatban. Úgy fogalmazott, az egyik szeme mindig a DVS cím van, szurkolóként és az önkormányzat vezetőjeként, tulajdonosi képviselőként is részt vesz ebben a munkában. Most őt hallják.
Nyugodtan mondhatom, fogalmazhatok úgy, hogy az egyik szemem mindig a DVSC-n van, tehát egyrészt szurkolóként is, másrészt meg mint önkormányzat vezetőjeként is, tulajdonosi képviselőként is részt veszek ebben a munkában. Volt egy találkozónk az elmúlt hetekben a teljes spanyol tímmel a Városházán. Zajlottak azok az egyeztetések, amelyek a spanyol szerepvállalás növelésére vonatkoztak. A korábbi többségi tulajdonos a részvényeinek egy jelentős részét értékesíti a spanyol befektetők számára. Elsősorban a szakmai munkáról, ha beszélhetek, akkor azt mondom, hogy egy egészen új szemlélet jelenik meg a klub irányításában. Az új spanyol edzői tím már a La Ligában megszerzett tapasztalatok alapján állítja össze a 25-26-os bajnoki idény szerkezetét, játékosait, és abszolút szakmai döntések születnek. A polgármester nem szól bele, sem az igazolás politikában, sem az edzői döntésekbe természetesen. Ezt már akkor világossá tettem, amikor 2020-ban a csapat kiesett az NB1-ből, és oda kellett szorosan mellé állni, és fölkarolni, és támogatni a visszajutásban. De a sportszakmai döntéseket, azokat nem mi hozzuk. Viszont én azt látom, hogy a Loki pénzügyi gazdasági ügyei konszolidációja az nagyon jó úton halad, és nagyon remélem, hogy ez a bajnoki idény hát mondjuk kevésbé lesz annyira izgalmas, mint az előző, tehát ott a bajnokság vége előtti két hónapban volt néhány álmatlan éjszakám, hogy vajon hogy zárjuk ezt a szezont. Nem akartam átélni még egyszer azt, amit 2020-ban átéltem a csapat kiesésével, és hát nagyon örülök annak, hogy esélyt kaptunk arra, hogy az első osztályban maradva elkezdjünk építkezni, és én azt látom a spanyolok hozzáállásán, a spanyol szakemberek és a tulajdonosi kör hozzáállásán, hogy nagyon pozitívan állnak a Loki fejlődésének folyamatához. Ugye egy 5 csapatból álló rendszert hoznak létre, amelynek van egy brazil és van egy debreceni végpontja. Ez a két pont egyébként a két fejlesztési pólusa ennek az együttműködésnek, ennek a rendszernek, amiből az következik, hogy nem csak az első csapat, hanem az akadémia is komoly szakmai támogatást kaphat ebben az együttműködésben, és az egyik legfontosabb üzenet számomra, hogy nem csak az első csapatra koncentrálnak, hanem folyamatosan figyelemmel kísérik az akadémiai képzéseket, annál is inkább, mert a Loki edzője, vezetője, szakmai vezetője egy olyan munkakört cserélt fel a debreceni edzői pozícióra, amelyben Spanyolországban egy nagyon komoly akadémiai munkát végzett, és ért el komoly eredményeket a spanyol bajnokságban.
19 bajnokság dobogós csapatait, a sorozatok gólkirályait és a legsportszerűbb egyesületeket is díjazták az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatósága által szervezett idényzáró gálán. Kvaka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
19 bajnokságot szerveztünk az idei szezonban, a 2024-25-ös szezonban, 18 labdarúgás és egy futsal bajnokság, hiszen már hosszú évek óta, mióta létezik a futsal regionális NB3-as pontvadászat, mindig Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, aki lebonyolítja, ez most is így volt. Összességében azt kell mondanom, hogy kevés felnőtt csapatunk volt, ez országos szinten még mindig kiemelkedő, de a megyénkben még soha nem indult ilyen kevés felnőtt csapat a bajnokságokban, mint most, ez 92-t jelent, viszont emlékezetem szerint még soha nem volt olyan, hogy mindegyik is fejezte, aki elindult. Tehát ezt nyugodtan mondtam, az elmúlt 15 évben egészen biztosan nem volt ilyen, hogy ahány felnőtt csapat elkezdte augusztus végén a megyei bajnokságot, ugyanannyi fejezte be, ez mindenképp örömteli. A utánpótlásokat, ha nézzük, és az U13-as tornarendszerű bajnokságot is beleszámoljuk, akkor 189 utánpótlás együttes versenget a megyei bajnokságokba, és akkor még nem beszélünk azokról az utánpótlás csapatokról, akik ugye országos vagy regionális szinten versenyeznek, úgyhogy ebben mindenképpen kimagaslóak vagyunk országos szinten, és több mint 220-230 csapatunk szerepel is versenyez. Ha a megye első osztályt nézzük, akkor azt nyugodtan mondhatom, hogy a tarpa azért egy kicsit kimagaslott, viszont azért a dobogóért, meg az utolsó fordulóban is nagy küzdelem volt, hogy ki lesz a második vagy harmadik, sőt a negyedik is, illetve a középmezőny is nagyon sűrű volt, és azért a hátsó régióban is, ha megnézi valaki a tabellát, azért látja, hogy a tizedik hely alatt is igen csak sűrű mezőny volt, hogy nyugodtan mondhatom, hogy a megye első osztály az egészen kiegyensúlyozott volt. A megye másodosztályban a Pannonia Zrt. Csoportban az első helyezett Károsemin kiemelkedett, de ott is azért az utánuk lévő csapatok között azért volt küzdelem. A középső csoportban, a kettes számú csoportban Gyulaháza ugyan pár héttel a bajnokság vége előtt már bajnok volt és megnyerte, de mindaddig fejfej mellett 6-4-5 csapat, tehát ott is azért a dobóért igen nagy küzdelem volt. A harmadik számú csoportban és az utolsó fordulóban dőlt el, hogy ki a bajnok, úgyhogy a Vámos Oroszi ugyan megvédte a címét, de nagyon izgalmas volt. Nyugodtan mondhatom azt, hogy kiegyenített volt.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Oh,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes